Sziasztok! Ez itt a Roxford Express harmadik adása. Én Hudács Kubriki vagyok.
Én pedig Fülöp Anna. Sziasztok!
Az előző két adásunkban a Harry Potter sorozat első kötetéről, Harry Potter és a bölcsek kövéről beszélgettünk. Most pedig rátérünk a második kötetre, a Harry Potter és a titkok kamrájára, amit nagyon izgulok minden alkalommal, amikor kimondom, mert mostanában állandóan úgy jut eszembe, hogy a TikTok kamrája, és rettentően félek, hogy ez néhányszor el is fog hangzani majd az adásban, úgyhogy ha ezt mondanám, akkor mindenki tudja, hogy mire gondolok. És hogy az internet megette az agyamat. És mielőtt elkezdenénk arról beszélgetni, hogy mire jutottunk a TikTok kamrája mostani nagyon sokadik újraolvasása során, esetleg jól jöhet egy kis összefoglaló arról, hogy mi is történik ebben a regényben, hogyha esetleg kicsit már homályosak lennének az emlékeitek. És Anna, nincs esetleg egy kis összefoglalód a regényről?
De képzeld, Bri!
Na hát, milyen szerencsés véletlen!
Így van, így van. Úgyhogy akkor egy pár mondatban tényleg így kis emlékezet frissítésnek el mesélném, hogy akkor ebbe a második részben mik is történnek itt Harryékkel. Ugye most Harry eddigi életének egyik legrosszabb születésnapja után ő is Ron a lekésett Roxford Express helyett inkább egy repülőautóval érkeznek a varázsló iskolába. Az iskola területén lévő fúriafűzbe csapódnak végül, ám az egyedi belépőjük az nem kápráztatja a titkos professzort, sőt, még az iskola igazgatót sem. De mindenkit megjutatok, hogy senkit nem csaptak ki, sőt, még az életben maradás is sikerült. A tanév elejét így hát büntetéssel kezdik. De hamarosan Harry, Ron és Hermione kénytelen nagyobb problémákkal szembenézni. Harry ugyanis hangokat hall a falakban, amiket senki más, s mindemellett néhány tanuló merénylet áldozata lesz, különösen pedig a mugli származásúak kerülnek veszélybe. A falra került titoktatós felirat szerint Mordekár utódja felelős a támadásokért. És akkor hát térjünk át egyébként most akkor kicsit személyesebb vizekre is, így a beszélgetés indításaként kis bemelegítésnek, hogy Bégi, neked mi az, ami miatt szereted ezt a részt? Mit szeretsz ebben a részben?
Nekem ez egy kicsit furcsa kérdés, mert azt hiszem, hogy bár annak ellenére, hogy a titkok kamrája volt az első a sorozatból, amit olvastam, nem a bölcsek köve, nekem ez az egyik legkevésbé kedvenc kötetem igazából, mert valamiért nekem ez az egész titkok kamrája, mármint nem a kötet, hanem ugye a konkrét titkok kamrája, ami a Roxfordban van is, amiről majd beszélni is fogunk, annyira sötét és nyomasztó pedig, ugye szerintem maga a kötet tényleg sehol sincsen ahhoz képest, hogy a későbbi részek mennyire sötétek és nyomasztóak lesznek, de valamiért ezt én nem tudtam annyira megszeretni. Ugyanakkor, ami számomra igazán furcsa, hogy nekem ebben a részben van a legvidámabb és legszórakoztatóbb történetszál is, ami pedig Gilderoy Lockhart, akit én imádok. Gilderoy Lockhart az egyik forever kedvenc szereplőm, és egyszerűen nem tudok betelni vele, hogy mennyire vicces és szórakoztató, és zseniálisan eltalált. Nekem meggyőződésem, hogy Gilderoy az OG influencer. Ő már akkor influencer volt, amikor még fel se találták az influencerséget, és ezt a meggyőződésemet megerősítette a mostani újraolvasás, amikor ugye az első sötét varázslatok kivédése órán Quist irat a, hát mondanám, hogy a könyveiből, de voltak éppen az élettörténetéből, és ugye az egyik kérdés az, hogy mi az
ő kedvencine.
Igen, illetve hogy mi a legnagyobb ambíciója, és akkor ugye az egyik ambíciója, hát volt egyben világbéke, de a másik pedig az, hogy ilyen hajápoló termékcsaládot hozzon majd forgalomba, és azért ez a világon a leginfluencerebb dolog, tehát ettől így szerintem, hogyha ha Gilderoy Lockhart most élne, akkor egyrészt youtuber lenne, erre a nyakamat teszem, és már kijött volna 66 féle sminkpalettával, meg ugye a kis hajápoló termék családjával, meg lenne saját talárkollekciója, és minden efféle dolog, és én mindent megvettem volna, amit ő piacra adott. Mindent megvettem volna, még a sminkpalettákat is, pedig fogalmam sincs, hogy hova kenném, mert nem szoktam sminkelni, de megvenném, mert Gilderoy Lockhartos. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy sorban állnék, tátott szájjal, az összes dedikálásán, ahogy Mrs. Weasley és gyakorlatilag a teljes boszorkány társadalom. Tehát engem megvett kilóra már így is, és hogyha lehetőségem lenne, akkor meg végképp az összes pénzemet Gilderoy Lockhart merch-re költeném.
Hát igen, ezt megértem. Egyébként azt tudtad, ez így ilyen fun fact amúgy, hogy Lockhart, ő az egyetlen karakter egyébként így a Harry Potter univerzumban, aki tényleg egy létező személy ihletett.
What?
Bizony. Igen, ezt Rowling mondta az egyik interjújában, hogy ugye hát ilyen karakterjegyeket szokott így kölcsönvenni egyébként így ismerősi környezetéből, vagy vett kölcsön, de Gilderoy ő egy így kompletten egy személyről lett mintázva, akiről ő úgy nyilatkozott egyébként, hogy ő még sokkal rosszabb.
Vagy sokkal Lockhart. Jobb.
Igen, vagy sokkal jobb, igen, hogy a társaságukat mindig ezekkel szórakoztatta, ilyen hihetetlen kalandjaival, vagy hogy mik történtek vele, tehát hogy mindenki tudta róla, hogy ez nem így igazán történtek. Igen, bizony.
És azt hiszem, hogy a filmekben, vagyis a filmben, mert ilyen Gilderoy csak egyszer kerül elő, Kenneth Branagh annyira eltalált választás volt Gilderoyra, hogy én nagyon szeretem az olyan szerepeket, amikor egy igazán nagy színész, és most így függetlenül attól, hogy Kenneth Branagh-nak voltak azért néha rossz választásai, de szerintem egy igazán nagy színész, amikor egy igazán jó színész komolyan veszi a ripacskodást, és abból zseniálisan vicces dolgok tudnak születni, és szerintem a Titkok kamerájában pont ez történt. Tehát Kenneth Branagh hihetetlenül jól játssza ezt a végtelenül szórakoztató és ripacs karaktert, és minden pillanatát imádtam, és kanállal tudnám enni az egészet. Szóval nekem ez szuperül ellenpontozza azt, hogy számomra mennyire ijesztő és sötét ez a regény. Na, de itt a fangör pillanatom után vissza is adom a labdát. Neked mi volt a kedvenced ebből a kötetből?
Hát igazából egyébként nem akarlak így leutánozni, de nekem is egyébként hasonló gondolataim vannak ezzel a kötettel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy én Lockhartot így a még tinédzser koromban, vagy egy kisiskolás koromban nem igazán láttam benne ezt a parodisztikus jelleget. Ő iszonyatosan idegesített egyébként az első jó pár évben, amikor olvastam, és egy barátnőm, amikor közösen olvastuk, együtt utáltuk közösen Gilderoyt egyébként, de aztán így az évek során egyébként így jól leesett, hogy egyébként ő egy vicces karakter lenne. De nem tudom, én ezt így annyira átéltem ugye Harryéknek az ellenszenvét iránta, hogy én ezzel így nem is tudtam ezen túltekinteni. De egyébként Lockharttal kapcsolatban nem tudom, nekem egyébként vannak kérdéseim.
Na.
Úgy egyébként így a sokadik újraolvasás után is nekem ő még mindig egy olyan figura, akivel kapcsolatban azért így mindig merülnek fel kérdések, mint például ez, hogy szerinted miért vette fel Dumbledore Lockhartot, mikor ugye egyértelművé teszi a végén, amikor ugye kiderül, hogy ugye a felejtés átka ugye visszafelé sül el ott a fiúkkal szemben. Ugye Dumbledore ezen meg se lepődik, hanem csak ez, hogy na-na, hát a saját vermedbe esti a Gilderoy. Szóval, hogy tehát ezek szerint ő tudta, hogy Lockhart ő hogyan létezik itten, és hogy ez az egész image, ez igazából merő hazugság, és mégis felvette az iskolába. Miért?
Hát erre igazából két válaszom van, és ezek megcáfolják egymást, de szerintem ugyanúgy igazak.
Aha.
hogy egy ponton valaki mondja, talán éppen Hagrid, hogy hát igazából senki más nem jelentkezett. Tehát nem volt miből válogatni, mivel annyira elment a híre annak, hogy hát a várható élettartalma a sötét varázslatok kivédése tanároknak az nem túlságosan magas, és ezért nem vonzó az ajánlat, és Gilderoy volt az egyetlen, akinek még így is kellett. Ugyanakkor, ami ennek potenciálisan ellent mondhat, hogy Dumbledore mondhatná azt is, hogy nem vesz fel új sötét varázslatok tanárt, hiszen ott van valaki, aki már hosszú évek óta ácsingózik erre a pozícióra, és hát nem igen. kapta meg, és ez pedig ugye Piton.
Így van.
Tehát akár
Piton... Hát akkor lehetett volna egy bájítoltat talán keresni, nem?
Igen. Vagy Piton dupla szakos lesz, mint minden mugli igen. tanár.
Igen, igen. Nem tudom, egyébként nekem így, talán egyébként így az van így a fejemben Dumbledore döntésével kapcsolatban, hogy esetleg mi van, hogyha ez egy olyan fajta edukáció így a diákok számára, ami nem a tantárgyban keresendő, hanem így ilyen életlecke, úgymond, nem?
Amúgy igazad van, és... Azért ezt valószínű az is támogatja, hogy Dumbledore-nak a kötetek során vannak olyan döntései, amiket valamilyen szinten meg lehet indokolni azzal, hogy ez egy pedagógiai célzatú döntés, de szerintem így a mindenféle oktatási hivatalok ezt nem támogatnák annyira.
Hát igen.
Tehát igen, mondhatjuk azt, hogy Dumbledore hosszú távra tervezett, és ő inkább egy ilyen ellenkező előjelű leckét akart adni a gyerekeknek, ugyanakkor csak ott van az, hogy elvesztegettek egy teljes évet, mert kiderül egy ponton, hogy az egyetlen dolog, amit a sötét varázslatokból megtanultak, az, amit Piton tanított nekik a párbaj szakkörön, ez pedig az Expelliarmus volt, és így eddig terjed a tudásuk, szóval még jó is, hogy elmaradtak az évvégi vizsgák, mert mit kérdeztek volna ebből a tárgyból? Semmit nem tudnak ezek a gyermekek.
Mi Lockhart kedvenc színe?
Na jó, hát true. De igazából ez meg mire elérünk a vizsgákig, már nem lesz igaz. Mert szegény Lockhart hát maga igen. is elfelejti, hogy mi a kedvenc színe.
Hát igen. De egyébként így a másik ilyen kérdésem egyébként ezzel kapcsolatban, ez pedig ugyanez a kérdés, csak másik szemszögből, hogy vajon Lockhart miért vállalta el ezt az egészet? Mert hát ugye, szóval hát így azért nagyobb esély a lebukásra, nem? Hogy én tudom magamról, hogy csak a felejtés átkot tudom egyébként, semmi mást. És mégis elvállalok egy tanári pozíciót, ahol azért, hát gondolom azért tudja, hogy produkálni kell dolgokat, nem?
Igen, de hogyha azt nézzük, azért Lockhart még ennek ellenére is nagyon sokáig népszerű volt, és sokan rajongtak érte, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem mutatott fel tényleges tudást, de a személyiségének a varázsa annyira erős volt, hogy azért még Hermione is viszonylag sokáig elnéző volt vele szemben, és díjazta mindenféle ötleteit.
Na jó, de Hermione kívül meg ki tudsz mondani, mert a tanári kar is kompletten utálta.
Hú, de hát most így a tanárika...
Azt is érdekel.
Ennek ellenére se tettek semmit, szóval...
Hát igen. Igen, mondjuk, ez is igaz. Ja, és akkor hogy úgy volt vele, hogy ezt akkor megúszza igazából.
Hát meg hogyha ő igazából egész évben a saját könyveit tervezte tanítani, akkor abból meg mi baj lehet?
Mondjuk, ez is igaz. Igen.
Meg kéne néznünk a tanmeretét, hogy pontosan mi áll benne, hogy ezt el tudjuk dönteni.
Igen. De mondjuk egyébként lehet, hogy ő is ez a fajta embertípus tényleg, aki annyira bízik magában, nem, hogy így mindent megold, aztán így nem gondol a következményekkel, vagy hogy nem izgul ezen, hogy egyáltalán mi van, hogyha lebukik, hogy ő mégse tud dolgokat, vagy hát nem tudom. Igen.
Igen, tehát, hogy ha azt nézzük, akkor pont tegnap beszélgetünk itt az állásokra jelentkezésről, és hogy ki az, akit nem zavar, hogyha nem felel meg minden követelménynek, amit az álláshirdetésben támasztanak. És ugye valószínű, mi ketten nem jelentkeznénk egy olyan munkára, ahol nem tudjuk 150%-osan teljesíteni a...
Vagy 200.
Igen, minimum 200 a követelményeket, mert túlságosan kis hitűek vagyunk. Ellenben Lockhart valószínű akkor is jelentkezne egy pozícióra, hogyha mondjuk így a cím tetszik neki, és a követelmények nem is annyira érdekesek.
Igen, és Lockhartnak kéne lennünk ennyi.
Abszolút, tehát, hogy igen, ez szerintem, ennek a történetnek a tanulsága nem az, amire az ember számít a első ránézésre.
Igen, ez a hogyan fedezd fel magadban Lockhartot, vagy hogyan szabadítsd ki magadban Lockhartot, nem tudom.
Igen, és hogyha a legközelebb dilemmában vagy, hogy mit kell tenned, akkor gondolj erre, mit tenne Gilda Roy Lockhart?
Igen. Abszolút. Meg egyébként így Lockharttal kapcsolatban így egy másik kérdésem még, ami így, ez is mindig fölmerül bennem. Ugye Lockhart hollóhátas egyébként. És ez a hogy? Mármint nekem ez így annyira nem jön össze, ez a kettő dolog. Ugye nekem a hollóhát, nekem ők mindig ez a ilyen tudás szomja, és szorgalom, és nem tudom. Lockhart pedig hát így nagyon nem illeszkedik nekem ebbe a képbe, amit a hollóhátról én alkottam magamban mindig is. Vagy én nem tudom neked, így ez a két dolog mennyire jön össze. Én ezen szoktam egyébként mindig gondolkodni, hogy itt láthatott a Teslek süveg Lockhartban, hogy a hollóhátba osztotta.
Ezt most így annyira elképzelem, hogy mondjuk ősz a buszon, és így ezt veszik, mit láthatott ezt a süveg Lockhartban?
Igen.
Hát van erre egy elméletem.
Igen, hallgatlak.
És szerintem ez hasonló ahhoz, hogy mit láthatott a Teslek süveg Harryben, hogy a mardekárba tette volna, hiszen ugye ez olyasmi, ami ellen Harry végig küzdésű végig állítja magáról, hogy de hát ő nem mardekáros, viszont a Teslek süveg ezt nem a semmire mondta. És én azt gondolom, hogy itt a Teslek süveg a lehetőségeket méri fel, hogy mire van az emberben potenciál, de ez nem azt jelenti, hogy az ember ezt be is fogja teljesíteni, nem? Tehát, hogy lehet, hogy megvan Harryben a potenciál arra, hogy egy jó mardekáros tanuló és jó mardekáros varázsló legyen, még akkor is, hogyha mondjuk ez nem feltétlenül a gonoszságot feltételezi, hanem az egyéb kvalitásokat, amiket a mardekárhoz társítanak. És ugyanúgy mondjuk Lockhartban megvan a potenciál arra, hogy ő hollóhátas módon legyen nagy varázsló, és okos legyen, és szorgalmas, és így tovább, de ő nem teljesítette be, vagy nem így teljesítette be ezt a potenciált. Mert mondjuk azt tagadhatatlan, hogy ő sokat dolgozott azon, hogy az legyen aki, csak nem olyan módon, ahogy számítottunk rá. Tehát vannak dolgok, amiket ő nagyon jól tud, és ez tagadhatatlan. Ugye egyrészt a felejtés bűbáj, másrészt meg mondjuk azt, hogy az arculatépítés.
Hát igen, meg azért jó mondjuk egyébként, ahhoz is kell ész egyébként, hogy ennyi éven keresztül nem, hogy becsapja a komplett varázsló társadalmat, mert ráadásul tehát nem csak a, nem tudom, az átlag boszorkányokat, mint Mrs. Weasley verte át, hanem ő Merlin fokozatos varázsló egyébként. Szóval, hát igen. Igen, tehát ehhez is kell egyébként ész, hogy az ember tényleg be tudjon csapni ennyire másokat, és ilyen nagy varázslókat is egyébként. Szóval, hát kétségkívül.
Igen, és szerintem ez ugye olyasmi, mint, hogy oké, hogy a Mardekára például mindig a horosz házként gondolunk, de azért meg sokszor ez a reprezentáció is a legerősebb, hogy ugye ott gonoszok és vagy buták a hallgatók, hiszen vagy Draco Malfoyt látjuk, vagy az ők is csatlósait, akik azért nehezen elképzelhető, hogy különösebben nagy varázskarrier futnának be így önerőből, de valószínű, hogy azért a Mordekárban sem mindenki gonosz és vagy buta, hanem ott is vannak hagyományosabb értékeket képviselő hallgatók, csak ők nem kerülnek előtérbe. Legalábbis nekem, mint így ilyen félig titkos mardekárosként, ez az elméletem. És különben is Lin-Manuel Miranda is bevallottam mardekáros, és ő a legaranyosabb ember a világon, szóval... Na.
Hát igen, egyébként hát a mardekár ez valóban elég ilyen mostoha sorsba kerül így a könyvekben, pedig hát nem tudom. Itt gondolom egyébként Rowling valami olyasmit akart volna, nem? Hogy ugye a mardekár az leginkább ez az önérvényesítés, nem? Tehát igen. Amikor magadat helyezed a közösség elé, vagy a... Igen, tehát hogy ez hogy a mardekárban jó, igen, tehát több fajta dolog van, de szerintem ez is az egyik dolog, ami itt van, még ugye ellenpontként ugye a Gryffindor áll, aki pedig a közösséget helyezi maga elé, és a közösségért küzd, ugye. Rowling állást foglal, hogy tehát ugye melyik érték az, ami előbbre viszi a világot, gondolom én. De ettől függetlenül azért én is azt mondom, hogy tehát azért ez, hogy magadat helyezett előtérbe, ez se feltétlenül egy rossz dolog, mert szerintem igenis vannak olyan élethelyzetek, ahol magadra kell gondolni, és nem pedig másokra. Mert szerintem azért a boldogság az nem csak attól függ, hogy most a közösségben mindenki legyen boldog, hanem a saját dolgaid is rendezettek legyenek, és magadért is igenis állj ki, nem csak azért, hogy másoknak igaza legyen, vagy hasonló. És hát nem tudom, én mindig egyébként ezen is így el szoktam gondolkodni, hogy mi történt volna egyébként Harryvel, hogyha a mardekárba kerül mégis, mert mondjuk nem találkozott volna Ronnal, aki elmondta volna neki, hogy a Gryffindor a menő, a mardekár az gáz.
De ő már előtte eldöntötte, hogy nem akar mardekáros lenni, mielőtt még Ron kiokosította volna. Mert hogy ugye legelőször ő nem Ronnal találkozik,
ja, igen,
hanem Drakóval.
Igen, tényleg.
És ugye ő már akkor érzi, nem tudja, hogy mi az alternatíva, de hogy már akkor érzi, hogy ez nem neki való, hiszen ugye Drakó úgy áll neki, hogy ó, igen, te vagy a nagy Harry Potter, és gyere a mardekárba, mert ugye az így a kiválasztott ház, mondhatni, és ugye a legelitebb, és így tovább, ami valahol nyilván Drake úgy adja elő magát, ahogy előadja magát, de hogy ez nem egy barátságtalan gesztus. Tehát, hogy ő így, hát amennyi jó indulatot ki tud magából préselni, de voltak éppen azért jó indulattal fordul Harry felé, és azt mondja, hogy itt a helyed, csatlakozz hozzánk, és így tovább. Viszont ez pedig ugye Harryből teljesen ellentétes érzéseket vált ki, és úgy érzi, hogy bármit, csak ne a mardekárba kerüljön.
Hát igen, egyébként nem tudom, tehát szerintem Draco is azért kicsit egyoldalúan van lefestve itt a könyvekben, vagy nem is tudom. Tehát azért nagyon ilyen negatív színbe tűnik fel, és hát persze valahol igen, a világlátása az eléggé antihős típus, de alapvetően szerintem Dracoval az a baj, hogy ő nagyon az édesapjának a befolyása alatt áll, és hogy igazából neki a világképét sajátította el, és nem feltétlenül azért, mert egyetért ezzel, hanem nem ismer mást, szerintem, nem? Tehát szerintem, hogyha Harry a mardekárba került volna, mert mondjuk nem tudta volna, hogy a mardekár az a nem jó ház, és Dracóval biztosan jóba lettek volna, mert Draco az eléggé közeledett Harryhez, és esetleg, hogyha Harry adott volna neki egy esélyt, tegyük fel, hogy valami úton, módon meglátta volna Dracóban a potenciális barát, nem tudom, alapanyagot, amit persze nem látott meg egyébként, de hogyha meglátta volna, akkor szerintem azért Drakónak a a karakter fejlődése is azért máshova ment volna. Szerintem egyébként sokat hozzáadhatott volna Harryhez is, és Harry is sokat építhetett volna egyébként benne, nem?
Abszolút, és azért ne felejtsük el, hogy itt 11-12 éves gyerekekről van szó, akik most kerültek el először otthonról, és eddig szó szerint semmit nem láttak a világból, függetlenül attól, hogy muglik vagy varázslók, mint ami otthon van. És azért ez így a Harry Potteren kívül is igaz erre a korosztályra, hogy azért ebben a korban még valóban szinte az az egyetlen lehetséges világkép, amit az ember otthon a szüleitől lát. És hogyha azt látja, hogy a világ ilyen fekete-fehér, és vannak, akiket szeretünk, és vannak, akiket megbetünk, akkor az lesz neki a normális. Hogyha azt látja otthon, hogy a világkép része az, hogy van az égben egy spagetti szörny, és ő dönti el, hogy mi történik velünk, és amikor rossz kedve van, akkor patalt kell lenni a bédre, vagy valami ilyesmi, akkor az lesz a teljesen elfogadott számára, és majd később, amikor kiszakad ebből a burokból, és lehetősége van arra, hogy más embereket is, és ezzel együtt más világnézeteket is megismerjen, akkor persze elkezdhet gondolkodni azon, hogy ez most biztosan így van, ahogy én eddig gondoltam, de hát előtte nehezen lehetne egy gyereket azért hibáztatni, mert azt gondolja, amit a szülei gondolnak, hiszen hogyan gondolhatna bármi mást igazából?
Igen, igen, és Drákónak ugye, hát pont ez szerintem így az ő, tehát ő azért vesztett sokat egyébként ezzel, hogy Harry nem a Mordekárba került, hogy így esélye nem volt arra, hogy egy más világképet megismerjem, szerintem. Mert ugye a Mordekárosok azért eléggé elzárkóznak a másik három háztól. Ez így, nem tudom persze, hogy most a tyúk vagy a tojás volt elég, hogy most azért zárkóznak el. Mert a másik három ház elzárkózik tőlük, vagy a másik három ház azért zárkózik el tőlük, mert ők elzárkóznak a másik három háztól. Szóval ez nyilván megint egy más kérdés, de tehát így nincsen benn a házban, amire ugye Malfoy nyitott lenne, szerintem. Tehát hogyha belülről jönne egy ilyen másfajta világkép, vagy egy kicsit olyan dolog, ami árnyalná azt, ahogy ő a világra tekint. Szóval így, hogy nincsen belül semmi ilyen, így ő tulajdonképpen megmarad abban, mint hogyha el se került volna otthonról, nem?
Igen, és azért, hogyha megnézzük, ő apja az egyetlen szülő szerintem, vagy szinte az egyetlen, akit meglátunk az iskolában is, hiszen az apja, nem emlékszem, hogy pontosan mi a testületnek a neve, de ugye az iskola, hát ilyen kormányzó bizottságának, vagy felügyelő bizottságának. Igen, a tagja, ami azt jelenti, hogy ők döntéseket is hoznak arról, hogy mi hogy legyen az iskolában, amit aztán látunk is ebben a kötetben, hiszen egy ponton felmentik Dumbledore-t, az igazgatói tisztség alól. Másrészt pedig ez azt jelenti, hogy időnként fizikailag is megjelenik az iskolában. Tehát jobban jelen van, mint más szülők, hiszen én nem emlékszem arra, és ebben az első két kötetben pedig biztos vagyok benne, hogy más gyereknek a szülei nem jelentek meg ilyen módon az iskolában, bármilyen oknál fogva. Nem is kerül el ilyen szempontból az otthoni befolyás alól, mert az otthoni befolyás utána jön.
Igen, illetve hogy ugye Lucius be is avatkozik konkrétan itt a dolgokba, tehát hogy Drákót ugye bevásárolja úgymond a Quidditch csapatba, és hasonlók, tehát igen, tehát hogy őt nem is hagyja, hogy egyedül érvényesüljön az életben, hanem tehát annyira, amit elképzel Drákóról igazából, így azt ő, hogyha Drákónak nem megy, akkor ő ezt eléri számára, nem? Ezeket tényleg, a dolgokat is.
Ezt el is felejtettem, hogy a Quidditch csapatba is bevásárolja, pedig valóban így van, és ugye az egész csapatnak új seprüket vesz, és ez ilyen véletlenszerű módon egybeesik azzal, hogy a gyermeket beválasztják.
Igen, igen, igen. Igen, tehát
Milyen érdekes, hogy ebben a részben Draco az új Ron, neki szolgáltatunk itt igazságot.
Igen.
A saját magunk legnagyobb meglepetésére is talán.
Nem tudom egyébként, nekem így Draco így az utóbbi években egyébként azért így főleg ugye így kicsit érettebb fejjel, azért másként látom, és főleg így, hogy azért tisztában vagyok vele, hogy maga a narrátor ugye azért nagyon Harry felé billen, így elbeszélés szempontjából, és hogy nem feltétlenül ennyire fekete vagy fehér, itt minden, mint ahogy ugye a narrátor előadja nekünk, és nekem Draco mindig is ilyen érdekes figura marad, és egy olyan karakter, akiben ott lett volna a lehetőség, hogy fejlődjön, csak ezt Rowling nem adta meg neki. Ez az igazság. Pedig szerintem ő nyitottabb lett volna, mint mondjuk, nem tudom, Dudley. Nyitott volt rá. És ez persze mindegy, hogy most Draco-nak a kezdeti motivációja esetleg az lett volna, hogy Harry híres, és ugye a nem tudom, üres embereket kicsit így magunk mögé kell gyűjteni, meg a befolyásos embereket, ahogy a Lumsdorff professzor csinálja majd később. De szerintem, tehát mondom azért, én váltig azt állítom, hogy Harry, ő jó hatással lett volna rá. És biztos ilyen családi drámákat is okozott volna ez a dolog. Ott van már folyt családban. Amúgy.
Egyébként most így eszembe jutott erről, hogy Draco-t az elején mondjuk a hírné motiválná, viszont hogyha megnézzük Harry és Ron barátságát, akkor ott sincsen az elején ilyen nagyobb motiváció, hiszen csak így egymás mellé keverednek, és elkezdenek beszélgetni, és mivel mind a ketten egy kicsit ilyen elveszettnek érzik magukat nagyon különböző okokból, így egymás mellé csapódnak, és voltak éppen úgy maradnak. Tehát, hogy az elején ez se sokkal motiváltabb, és csak a véletlen hozza őket össze ilyen módon, és az, hogy mi ennek a barátságnak az alapja, vagy mi tartja össze őket, az pedig már sokkal-sokkal később szilárdul meg, vagy válik világossá.
Igen, igen, ez is abszolút egyébként így van. Igen. Tehát nem tudom, egyébként Ronnal kapcsolatban, így Ron és Harry barátságával kapcsolatban nekem ez így mindig hiányzott ez így kettőjük között, hogy mi az, amit hozzátesznek a másikhoz, nem? Hogy nem tudom, én igazából én nem sok mindent láttam, vagy fedeztem fel, de lehet, hogy csak azért, mert így tök másra figyeltem, ugye ezt azért így zárójában megjegyzem nekem. Én a Harry Potter újraolvasásaimban általában mindig van egy fonál, amire így jobban figyelek, mint másra. És így mindig érnek meglepetések. Szóval lehet, hogy ezzel így nem mindenki ért egyet, és nem is biztos, hogy igazam van, de én nem látom azt, hogy Harry és Ron barátsága mi az, ami ad így mindkettőjüknek plusz dolgokat. És ami szerintem pedig úgy az igaz barátságoknak azért, vagy a jó építő barátságoknak, és nem a haverságnak, hanem a jó is építő barátságoknak szerintem egy ilyen alapköve, hogy adsz a másiknak.
Nem tudom, talán az, hogy egymásnak ők az az ember, amíg Hermione is lesz az szerintem teljesen, legalábbis az elején biztos nem, akivel teljes mértékben önmaguk lehetnek, és nincsenek elvárások, nem kell teljesíteni, nem kell senkinek lenni, hanem csak simán két fiú, és ennyi, és akik előtt nem kell, aki előtt nem kell zavarba jönniük, vagy szégyenkezniük bármi miatt, aki nem ítéli meg őket, mondjuk azért, mert Ronnak a családja nem túl tehetős, ami miatt ugye Ron azért az elején sokáig látszik, hogy zavarban van, és próbálja ezt valahogy leplezni, de mivel Harryt ez semmilyen módon nem érdekli, és neki nyilvánvalóan fontosabb az, hogy a Ron családjában őt mindenki szereti, ugye ez semmilyen fennakadást nem okoz a kapcsolatukban, és ugye Ron pedig hiába tudja, hogy Harry a nagy Harry Potter stb. Stb. De hogy igazából semmilyen fenntartás, vagy semmilyen elvárása nincsen Harryvel kapcsolatban, és ugye ő nem azért van mellette, mert hogy ő a nagy Harry Potter, hanem mert csak jól kijönnek egymással. Szerintem, hogyha valami, akkor talán ez lehet a kulcs annak, hogy ők miért annyira közeli barátok.
Hát ez az első két kötetre igaz. Szerintem, igen. Hogy térjünk vissza itt a negyedik-ötödik részén erre a témára.
Igen.
Igen.
Jó, de hát ott meg már mindenki megbolondul egy kicsit, mert a hormonok meg stb.
Ja, igen.
És hogyha a kettejük barátságáról beszélünk, és ugye ahogy te is utaltál rá, azért ez nem lesz feltétlenül teljesen ugyanolyan a későbbi kötetekben, talán érdemes még a végén arról beszélnünk néhány szót, hogy Harry miben változott, hogyha változott ebben a kötetben, ahhoz képest, amilyennek megismertük a bölcsek kövében. Mert hát azért időben egyrészt nem telt el olyan sok, ugyanakkor éppen abban a korban, amiben ő van, egy-két év is egészen hatalmas változásokat hozhat, hiszen annyi új dologgal, és új emberrel, és új tudással szembesülünk ilyenkor, még akkor is, hogyha nem kell menet közben Voldemorttal megmérkőzni rendszeresen, hogy egészen látványos dolgok történhetnek még a mugli gyerekek személyiség fejlődésében is, nem hogy a varázslókéban. Úgyhogy szerinted miben változott Harry?
Hát igazából például mondjuk abban, hogy a Harrynek ez a naívsága, vagy inkább nem is naívsága, hanem tudatlansága így a varázsló világnak a útvesztőiről és hátrányairól, és kicsit sötétebb titkairól szerintem, tehát hogy nem azt mondom, hogy teljesen elmúlik, de azért most így a titkok kamrája kapcsán azért eléggé komoly ízelítőt kap abból, hogy itt milyen olyan dolgok vannak, olyan félelmetes és veszélyes dolgok vannak itt. És ezt nem feltétlen, mint veszélyes varázslatot értem, hanem veszélyes gondolatok kapnak helyet itt ebben a varázsló világban, amikről eddig így nem is gondolkodott el. Mint például ugye ez, hogy ez baj lehet, és mennyire komoly baj lehet egyesek személyben, hogy valaki mugli származású varázsló. Vagy hogy a házimadókkal milyen, tehát hogy a házimadóknak milyen sorsa van itt a varázsló családok mellett, vagy Dobinak, lehet, hogy ezt még ugye annyira valószínűleg még nem terjeszti ki, de hogy Dobinak milyen sors jutott így Malfoyéknál. És szóval ez a fajta tudatlansága szerintem valamelyest csökken így a titkok kamrája sztoria során. Illetve hát így emellett még újabb bizonyítékot kapunk arra, hogy Harry mennyire ez a nagyobb jót helyezi így mindenek felé, és nem által roxforti szabályokat is megszegni, és a kicsapás veszélyével szembenézni, hogy megmentse a Roxfortot attól a veszélytől, ami ráleselkedik. És hogy ez az önzetlensége szerintem így a titkok kamrája során még nagyobb teret kap ebben.
Jó, hát ő egyébként is szereti a szabályokat megszegni, csak jó indoka is van rá. De egyébként igen.
Igen, igen. Tehát én így ezeket mondanám. Illetve ugye, hogy Hermione kiesik most egy kicsit a történetből, ugye, amikor kővé változik ő is, és mielőtt elmondhatná Harryéknek ugye a megoldást, akkor így azért Harry és Ron igazából magukra maradnak, úgymond, mert ugye mindig Hermione, vagyis hát mindig, szóval az előző kötetben is azért Hermione volt itt az ész a hármas fogadból, és hát ő működik szerintem így a nyomozóként, úgymond, így ebben a krimiben leginkább. És így most Harry és Ron is azért teret kapott így a végén arra, hogy kicsit saját maguk szakállára nyomozzanak. Ami persze jó valamennyire közelebb viszi ugyanőket a megoldáshoz, de azért mégis aztán Hermione az, aki ki megfejti ezt a dolgot, de minden esetre szóval, na. Mondjuk így, hogy azért Harry is kicsit teret kap ebben az agyjátékban, hogy akkor mi is történik itten, és hogyan. És szerintem azért ez is befolyással van azért a személyiségére, úgymond, nem?
Igen, tehát én szerintem még annyival tudnám ezt kiegészíteni, hogy kezdi megérteni, hogy ő sokkal több önmagánál, mármint sokkal több, megérti, hogy ő maga mit jelképez, mert ugye az előző kötetben megismerte a saját történetét, de szerintem ezt az egész szituációt is saját maga és Voldemort között fennálló helyzetnek kezelte, és azt hiszem, hogy most kezdte el kapizsgálni, hogy ez nem csak róla szól, és akkor majd később kiderül, hogy egyáltalán nem róla szól, csak ő van benne, hiszen amikor, az szerintem egy ilyen nagyon kulcs jelenet, amikor Dobby elmondja neki, hogy az egyéb varázslatos fajok vagy népek között is mennyire tisztelik Harry Pottert, hiszen a Voldemort uralma alatt úgy kezelték őket, mint valami férgeket. Az angolban ezt mondja, hogy vermin, ami ugye ilyen kártevők. Nem tudom, hogy ezt hogy szerepel a magyar fordítás most, amit eszembe. És hogy hát igen, Dobbit még most is úgy kezelik, de azért a többieknek már valamivel jobb, vagy amikor félig fej nélküli Nicknek van a halálnapja, azt hiszem, vagy a halálának az évfordulója, és akkor meghívja...
Kibújás napi partja. Ja.
Igen. és meghívja Harryt erre a partira, mert hogy számára ez nagy presztízst jelent, hogy a nagy Harry Potter ott van a bulián, és hogy ez esetleg még így előnyt is jelent majd a Nick ambícióiban. És Harry elmegy, bár semmi kedve nincsen hozzá, persze aztán Hermione nógatársára végül, de hogy kezdi belátni, hogy az ő életében szerepet kell kapnia annak, amire utáltál is korábban, a nagyobb jó, tehát hogy nem szólhat minden arról, hogy ő mit akar csinálni, mert bizonyos dolgokat meg kell tennie akkor is, hogyha nem akarja, mert ez valahol az ő felelőssége. És nyilván egy 12 évesnek ez egyrészt egy ilyen nagyon kivagyiságnak tűnhetne, de közben meg igaz, és ez egy hatalmas dolog, hogy elkezd ide eljutni, hogy bizonyos dolgokat azért kell megtenni, mert ő Harry Potter, és Harry Potter, mint jelkép, nem pedig Harry Potter, mint egy gyerek.
Igen, és ez maga szerintem a könyvnek is ez a üzenete szerintem nagyon fontos, nem csak ennek a korosztálynak, tehát ennek a 12-13 éves korosztálynak, hanem nekünk is, nem? Hogy igen, ez a társadalmi felelősségvállalás, hogy ez egy igenis fontos dolog, és nem szólhat mindig minden rólunk, hanem igenis az is, hogy mi történik a világban, milyen eszmék mellé állunk, milyen üzenetet közvetítünk mások felé, és mi az, amire nemet mondunk nyilvánosan, nem?
Igen, és hogy tényleg itt jön be az, hogy egy dolog az, hogy milyen potenciál van az emberben, de sokkal több múlik azon, hogy milyen döntéseket hoz, és hogy ezeknek a döntéseknek az eredményeképpen hogyan cselekszik. És ugye itt erre többféle modellt is látunk, hogy mit tehet az ember a saját lehetőségével, és milyen döntéseket hozhat, és az milyen eredményre vezet. Ugye, igen, nem Harry esetében.
És akkor hát igazából Dumbledore-nak ez a mondat a Harry felé, hogy döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában. Ez lehet akkor igazából így a titkok kamrájának a kulcsmondata, úgymond, amiben így az egész üzenet felfűződik itten sok-sok karakter, sok-sok karakternek a választásain keresztül.
Abszolút, abszolút. És akár ezen a gondolaton le is zárhatjuk a mostani epizódot, amiben a titkok kamrájáról beszéltünk, de nem jutottunk el oda, hogy mi a titkok kamrája. Úgyhogy ez vélhetően a következő részre marad. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is, amikor még mindig Harry Potter és a titkok kamrájáról fogunk beszélni, és remélhetőleg el is jutunk a titkok kamrájába. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!
Sziasztok!